Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturália Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Júlcsival, és boldog új évet kívánunk minden kedves hallgatónknak.
Igen, igen, valóban így van, boldog új évet kívánunk mindenkinek, mert az elmúlt hetekben bevalljuk töredelmesen, hogy külföldi utam miatt ismétléseket sugároztunk itt a Rádió Cafén. Elnézést kérek tőled, elnézést kérek a hallgatóktól, elnézést kérek, magamtól nem kérek elnézést, mert jól éreztem magam, de erről ne beszéljünk.
Igen, sajnos a social médiában csak alig győztük elpörgetni a gyönyörűséges
képet. Ki.
Jól van, ezt megbocsátjuk neked, Dani.
Direkt.
De kanyarodjunk is el erről a témáról, hiszen...
Talált ki, mi volt a gyermekkorom kedvenc meséje?
Én azt gondolom, hogy van köze Jankovics Marcelhez.
Van, de olvasott formában.
Olvasott
nem
formában.
Tehát
akkor nem a vizuális vonalon indulunk el, hanem olvasott vonalon, csak nem a fehér lófia.
De. De, és nagy örömmel tudtam meg tőletek, hogy van lánya is.
Bizony van neki, méghozzá úgy hívják őt, hogy Szerczabó Dorottya illusztrátor, a mai vendégünk. Fehér Ló lánya néven fut itt a különféle felületeken. Üdvözlünk, Dorci, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Szia.
Ez egy erős antré volt, a Fehér Ló fia, a Fehér Ló lánya párhuzammal. Mesélsz erről egy picit, erről a felütésről?
Persze, köszönöm is egyből ezt a felütést, hiszen így már nekem nem kell tisztázni, hogy miből ered ez a úgynevezett művésznév, tehát én nem hívatom magam Fehér Ló lányának. Igazából ez egy vicces felhasználó név volt még az egyetemen, és abszolút a magyar animációs történelem tiszteletére találtam ki ezt a poént. Gyakorlatilag mondhatni, hogy Jankovics Marcell tiszteletére.
Kötődsz az ő munkásságához, inspirált téged, feltételezem.
Persze, rettenetesen, hiszen a magyar népi kultúrához is nagyon erősen vonzódom és kötődöm, és hát amit úgymond ő alkotott és letett az asztalra, szerintem az megalapozza az egész magyar animációs és művészi szcénát.
És ezt én kitágítanám, mert szerintem mindenféle alkotóművészre elképesztő elementális behatással van Jankovics Marcell a mai napig. Rám is elképesztően tudnak hatni az ő illusztrációi, grafikái.
Érdekes, hogy volt egy film sorozat, amit 3 éve készítettem, hát lehet, hogy most már 4, és még el tudtam menni Jankovics Marcellhez, a Pasaréten lakott. Wow. Jó magam is egyébként Pasaréten nőttem föl, és nagyon szerettem azokat az utcákat, ahol ő is élt, és egy nagyon nagy élmény volt, bevallom őszintén. Akkor már szerintem beteg volt, csak nem vallotta be, hogy ott a házában, a kertjében tudtunk vele beszélgetni, és neki is elmondtam, és neked is elmondom, hogy a hétszínű kapanyányi monyó az nekem ilyen korszakos gyerekkori emlékem, hogy a Fehér Ló lánya hogy viszonyul egyébként a Fehér Ló fia mesének a szereplőihez, tehát hogy te így emlékszel gyerekkorodból?
Igen, ilyen halovány emlékeim vannak, és nekem így a főszereplő, aki megmaradt, és valahogy így a színek meg a szimbolikák, amik ilyen nagy hatást keltettek bennem, hogy nagy hatással voltak rám, és ez a kis figura, ez nekem később lett érdekes. Nekem ez a születés pillanata, ez az ősi fa, meg ezek a színek, amik így megmaradtak, de felnőtt fejjel már teljesen más értelmet nyert az egész.
Hogy érzed, hogy az ilyen kora gyerekkori, akár képi, akár mesei élmények, azok benned erősen dolgoznak, vagy úgy általában az emberben így erősen dolgoznak?
Szerintem igen, és nagyon-nagyon meghatározzák, hogy ki mit, meghatározzák a felnőtt énünket, szerintem, hogy milyen meséket néztünk kiskorunkba, vagy milyen könyveket nézegettünk és olvastunk akár. És az egyik fontos dolog még, amit ha már a Jankovics Marcell látványvilágáról kezdtünk el beszélni, hogy Rikri Zsolt nagyon nagy szerepet játszott az ő látványvilágának a kialakításában, aki pedig az egyetemen a mesterem volt, vagy hát én a mesteremnek nevezem, és ő a kockásfülű nyúlral lett híres, vagy arról lett... Aval lett befutott,
igen.
Éppen át akartam tényleg arra, hogy a Fehér Ló fia Urál altai eredetű mese, de akkor itt a kockásfülű nyúlnál ezt most
átmegyünk egy kis modern vonalra is, igen.
Igen, és én őt ismerhettem személyesen, és vele volt nagyon-nagyon jó viszonyom, meg később dolgoztunk is együtt, és hát ilyen szakmai nagypapámnak hívom őt.
Egyébként ez a nem tudom ti, hogy mondjátok, formavilág, ez a színválasztás, az illusztrációs munka, amit mondjuk Jankovics Marcell elvégzett, ez úgy általában a szakmára, rád, rátok, mindenkire, aki ilyen vonalon dolgozik, mekkora hatással bírt, vagy akár európai szinten milyen hatást váltott ki, mert az valóban úgy van, hogy aki látta a magyar népmeséket, bármelyik részét, az tudja, hogy miről van szó. Tehát ez egy brand.
Igen. Abszolút. Szerintem nagyon meghatározó, és kicsit olyan, hogy mondjam, nehéz dolga is van azoknak, akik például szeretik a magyar népművészetet, és mondjuk magyar népi kultúrához köthető mesekönyvet akarnak illusztrálni, mert egyszerűen mindenkinek egyből ez a magyar népmese világ jut eszébe, és nagyon nehéz úgymond attól elrugaszkodót vagy modernebbet úgy alkotni, hogy nem mondjuk azt, hogy ez valami remake, vagy annak csak a satnya utánzata, tehát hogy eredeti legyen, és amúgy nekem ez egy célom is, hogy ebben kicsit foglalkozzak, illetve szerintem ez egy nagyon érdekes info annak, aki netán ne tudná, hogy nemzetközi szinten Tom Moore rendező, aki megrendezte a Kelsz titkai című filmét, ír angol-francia koprodukció volt ez az egész estés mese, rá akkora hatással volt a magyar népmesék, hogy amikor ő ezt látta, akkor azon kezdett el gondolkodni, hogy miért nincs ilyen nekik sajátjuk az íreknek, az ír kelt a szokásokról, kultúráról, zenéről, és ez volt az első lépés, hogy elhatározza, hogy inspirálódik, és utána ezen a vonalon is kezdett
el. Hát neki van Gyűrűk ura, hát azért az annyira
igen, hát igen, csak ez egy annyira komplex csomag, amit tényleg kapunk. A történet, a zene, a vizuál, a benne megfogalmazott szimbolikák, hogy igazából valóban minden etnikumra le lehetne ezt fordítani, igen. És lehetne egy ilyen kezdőszettje minden nemzetiségnek, hogy tessék, ezek vagyunk mi.
Na jó, csak ott más formavilág kell, meg más színek,
hogy nem,
meg nem
hogy
ködmön, nem. Hanem mit tudom, hogy micsoda, tehát, hogy ez, igen. De egyébként gondolom, lehet, hogy van, csak mi nem ismerjük. Tehát, hogy valószínűleg bennünket kevésbé
van meg
egy görög rajzfilm. Igen. Tehát, hogy
igen, de jó lenne, ha több lenne, és mondjuk nem csak a Disney Herkules, amit például én imádok, de hogy attól még azok úgy kicsit ugyanúgy néznek ki.
Igen, ez úgy uniformizálva van a karakterek.
Tehát itt van, igen, és ezt szóba akartam hozni, és kíváncsi vagyok a véleményed, de ugye te, ahogy nézem a munkáidat, azért nagyon erősen visszed ezt a magyar vonalat, ha lehet így mondani. Uh-huh. De hogy ez mekkora problémát okoz szerinted világszinten, hogy az adott nemzeteknek a formavilága, a népi hagyománya, stb. Ez kevésbé jelenik meg, és hogy a Disney az egy uniformizáló erővel ráhúzza az egész világra a maga ízlésvilágát. És ebből lehet egyébként jó, mert a Pixarosokkal nagyon sok jó rajzfilmet készítettek, tehát én nem elítélni akarom, én magam is megnéztem itt a Shrek-et, 6-szor is halálra röhögtem magam.
Hát meg van 3 lányod, akik feltételezem néztek
Disney-t
is.
Igen. Próbáltuk ezt egyébként visszahúzni.
Nyilván ezt így jó így mederben tartani, de én például rengeteg, az összes klasszik Disney-t nagyon szerettem, mert ott is nagyon erős volt az a szövet, ahogyan egyébként a zene, a vizuál, a történet ki van dolgozva, csak egy picit olyan globál multikulti jelleggel. Erre gondolsz?
Igen, hát nem, én sokat nem szerettem egyébként, és azért nem szerettem, mert nem érteztem a saját ízlésemnek, hogy te mit kezdesz ezzel, hogy az a fajta értékvilág, amit képvisel egy ország, egy nemzet, az mit kezd ezzel az egyébként az egész világra rá nehezedő amerikai álommal?
Hát sajnos ezek a határvonalak szerintem egy kicsit kezdenek elmosódni, tehát hogy ezt még az egyetemen is tanultuk, vagy hát beszéltünk róla a mesteremmel, hogy milyen szomorú, hogy régen megvolt ez a karakteres orosz, mondjuk Nupagagyi, vagy ezek a vonalak, a lengyeleknek a Lolka-Bolka.
Pampalini.
Tényleg a kiskacsa.
A cseheknek
az orosz, igen.
Igen. A cseheknek a kisvakon. Szóval, igen. Hogy mindenki mert ilyen sajátos látványt kialakítani, és utána jöttek ezek a behatások, amúgy nem csak a Disney, de hogy mondjuk a Cartoon Network-ös irány, igen. Is, ami mind a saját maga medrében nagyon jó és nagyon igényes, viszont elkezdődött ez az utánzás és a határok elmosódása, meg nyilván az internettel is több olyan dolog jött be, hogy elmosódtak ezek a határok, és mindenki valamilyen szeretett volna lenni. Például Magyarországon a magyar animációs történelmet nézve a Dargai Attila, aki úgymond a magyar Disney volt, és ő hozta el a saját világát, mégis egy picit így a Disney hullámra felülve. Ez szerintem egy tök jó példa, hogy, hogy ő tudott újat és különlegeset alkotni, sajátot.
De tudott közben azért egy picit populáris lenni.
És egy kicsit populárisabb is tudott lenni.
Értelmében. Hát igen, meg azért ott a szinkron az
hát az a magyar szinkron, hát az
hogyne.
És azt, na azt aztán nem érték se Ausztriába, se Franciaországba, sehol máshol. Igen.
Ahogy most így beszélgetünk, eszembe jutott az, vagy elgondolkodtam rajta, hogy annyi vizuális inger ér minket, meg a gyerekeket féltem leginkább ebben a dologban, nekünk már van eszköztárunk rá, hogy egy kicsit szelepeljünk, így úgy amúgy. De neked alkotóként az a rengeteg pályatárs, az a rengeteg múltbéli inspiráció segít, vagy gátol, vagy milyen hatással van abban a folyamatban, hogy te a saját vizuális nyelvezetedet, formanyelvedet megalkosd?
Hát mindenképpen segít. Uh-huh. Inkább néha az önértékelésemnek nem tesz jót, uh-huh. hogy túl sokat látok. Uh-huh. Idén fogok másodszorra ellátogatni például a bolonyai gyermekillusztrációs fesztiválra, ami több napos, és ott a világ minden tájáról érkeznek kiadóktól, illusztrátorok, érdeklődők. Március 31-től április 3-ig vagy 4-ig.
De jó.
És ott mindig úgy jövök haza, hogy
van még hova fejlődni, vagy nem
akkor, tetszik? Hát akkor fogalmam sincs, hogy én itt mit keresek ebben a szakmában. Mm. És
de hogy annyira jó?
Annyira jó, és igazából annyira más, mint amit úgymond én tudok, vagy én képviselek. Ez egy kicsit művészi vonal, szerintem, akiket mondjuk ott kiállítanak, vagy akiket ott díjaznak. Nem tudom, hogy mi a jó irány igazából, hogy azt nézzük, hogy a gyerek felhasználó mit szeret, mit tetszik neki, mit néz, vagy az, hogy nekem úgymond, mint alkotó, művész, milyen csodálatos munkák jöttek ki a kezem közül, és hány díjat zsebelek be.
Igen, hát Dorci, azért ne bagatelizáljuk el a munkáidat, mert azért te rengeteg magyar háztartásban ott vagy. Tehát rengeteg anyuka...
Ott figyelek a polcon.
Így van, a te általad illusztrált mesekönyvekkel, dalos könyvekkel, hanglemezekkel neveli a gyerekét, segíted a mindennapjaikban őket.
Meg hát rengeteg anyuka torzomborz, ugye?
Hát, bizony. Azért ez nem lehet egy én amikor ezeket a visszajelzéseket kapom előadóként, hogy nagyon sokat hallgatnak elalváshoz, ébredéshez, útközben, hisztiközben, bármikor, engem ez nagyon-nagyon megérint, és olyan felelősséget érzek ilyenkor. Te hogy vagy ezzel?
Hát abszolút, igazából ezért szerettem, meg ezért is csinálom, mert hogy keresnek is rengeteg a lehetőségem, és igazából nem mondom, hogy ez kárpótol, hanem ez ad örömöt. És hát szerintem, ha nincs is még mindegyik kiadva, mert idén fog megjelenni, de már 50 könyvet rajzoltam, és azért szerintem ez így tök jónak számít magyar szinten, és már olyan dolgokat is elértem, amiről sosem álmodtam volna, például a Grillus Vilmossal és a Kalákával is dolgoztam már, illetve lassan, de biztosan készül az első saját könyvem is.
De, hogyha visszatekintünk erre az 50 könyvre, meg egyáltalán a munkásságodra, ami most már azért, ha jól tudom, 2010, tehát hogy azért 15 éve zajlik nagyjából, akkor mi az, ami úgy igazán a szívedhez nőtt, amit azt mondod, hogy na ez nagyon én voltam, és nagyon szerettem, és nagyon jól emlékszem vissza rá.
Ez nagyon nehéz.
Mondjál bármat, 5-5, nem tudom.
Nagyon nehéz, mert sokat köszönhetek az egész Ringató csapatának, mert úgy indultam. Tehát a Borsi és Vica történetei olyanok, mintha velem fejlődtek volna, vagy nőttek volna fel. Így nyilván ez egy nagyon fontos pont. Nem tudok kiemelni igazából a Grillus Vilmossal a dalok 4 évszakra is egy következő pont. Van egy méhecskéről szóló 3 részes sorozat, vagy hát 3 mesekönyv, ami összefügg. az meg azért volt nagyon különleges, mert nagyon sokat tanultam a méhészetről, meg a mézről és a méhekről.
Tehát el kellett mélyülnöd bizonyos témákban
annyira
is.
Hogy egyszer szeretnék is méhészkedéssel foglalkozni, tehát nagyon bele tudok borulni az adott témákba, és a zenélő erdő meséi is, ami folyamatosan ott van velem, tehát hogy a zene, a kis erdei aranyos állatok, ez egy interaktív mesekönyv, nagyon szeretem.
És melyik részét szereted legjobban a munkának? A könyvillusztrációt, szimplán a, nem tudom, láttam, hogy vannak bögréid, vannak termékei, tehát hogy vannak olyanok is, amik ilyen merch termékek, ha úgy igen. tetszik, de hogy melyik részét szereted igazán ennek a munkának?
Hát a termékeim azok igazából úgy indultak, hogy szerettem volna egy ilyen saját készletet is, amit magamnak tudok, magam céljára tudom úgymond népszerűsíteni, árulni, tehát memóriajátékok, takarók, párnák, bögrék, termoszok, játékok, tehát mindenféle. Ezt nagyon szeretem, de teljesen függetlenítem az illusztrációs munkáimtól, mert azok valahol megrendelésre készülnek, és muszáj, hogy a megrendelői ízlésnek is megfeleljenek, bár abban a luxus helyzetben vagyok, hogy most már olyanok keresnek meg, akik ismerik, meg szeretik az én formavilágomat, amit én képviselek. De amikor egy új projektbe kerülök, szerintem mindig az a legérdekesebb, amikor egy új látványvilágot alakítok ki, és miután elolvastam, az így úgymond megszületik, és utána meg az aratás időszaka, amikor kijön a nyomdából a könyv, és akkor így szagolgatom, és lapozgatom, és így nézem, hogy így testet öltött a munkám. Igen. Tehát az egy nagyon-nagyon jó érzés.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Szerszabó Dorottya, illusztrátor a vendégünk, a Kulturalit hallgatják Pár Júlcsőről és Mezei Dániellel. Jövünk vissza.